Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és megköszönöm szépen a Lacinak, de mindannyiótoknak, hogy meghívtatok engem ide. És hát remélem, hogy a jó Isten meg tudja áldani ezt az alkalmat. A mai napi téma egy kicsit hasonlít, illetve kötődni fog a délelőtti szombatiskolának a témájához is. Sok olyan gondolat előjött, amiről tulajdonképpen én is valamilyen szinten szeretnék beszélni, de majd igyekszem úgy összekapcsolni, hogy az emlékeink, tehát a délelőtti beszélgetés emlékei is felelevenedjenek. A kérésről lesz szó. És nyissuk is ki a Bibliánkat, hogyha van, és a Márk evangéliuma 11. fejezet 24. verse lesz az alapigénk, tehát a Márk evangélium a 11. fejezet, 24. vers. Így olvasom. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. Hát ez egy nagyon szép és tömör ígéret. Valószínűleg már sokan találkoztunk ezzel, és elgondolkodtunk rajta, hogy ez vajon mennyire működik, ugye? Tehát, hogyha valamit kérünk a jó Istentől, és hisszük, akkor az meg lesz nekünk. Hogy vannak-e tapasztalataink ezzel kapcsolatosan? Hát az én tapasztalataim az, hogy nagyon gyakran kérek dolgokat, de azt látom, hogy nem lesz meg. Úgyhogy gyanítom, hogy másnak is ez előfordul az életében, és ugye, hogyha ezt az igét így önmagában nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt egyedül csak a hittel lehet a baj. Mert hogyha hisszük, akkor mindent megnyerünk, ha meg nem nyerjük meg, akkor valószínűleg nem hisszük eléggé. És az a kérdés, hogy milyen hitre gondol itt Jézus, amikor ezt mondja a tanítványoknak. Ugye, vajon itt arról van szó, hogy el kell hinnünk azt, amit kérjük, hogy megadja? Tehát egy ilyen elhívésről van itt szó? Hogy én most valamit kérek a jó Istentől, és tudom, hogy ő neki végtelen a hatalma, végtelen a bölcsessége, mindent meg tud adni, akkor nekem meg kell erőltetnem az agyamat, hogy elhiggyem, hogy ezt ő meg tudja tenni, és akkor meg is lesz. Ugye ez a kérdés, hogy ez elég-e erre? Vagy valami másra is szükség van? Mert ugye olyat is tapasztalunk, hogy gyakran megkapjuk azt, amit kérünk. Tehát ugye ismerjük, vannak sokunknak tapasztalatai, meg hallottuk az egymás tapasztalatait is, hogy a Jóisten bizonyos helyzetekben segített, vagy megadta, amit kértünk, és hát erre szívesen visszaemlékezünk, és meg is osztjuk egymással. És ugye erre vonatkozóan van is ígéretünk a Bibliában. Tehát a Jóisten azt mondja, hogy tegyetek próbára engem. Tehát amikor az ember például, hogyha én hallottam már nem egy embertől, testvértől és nem testvérünktől is olyan tapasztalatot, hogy az utolsó pénzét adta oda egy koldusnak például, és nem törődött azzal, hogy mi lesz a következménye. És megtapasztalta, hogy a jó Isten rövidesen, rövid idő alatt gondoskodott arról, hogy ne maradjon pénz nélkül. Tehát, és ilyet, vagy olyat, hogy valakinek elfogyott az ennivalója, és már nem volt, amit a gyerekeinek adjon. Talán ismerjük a Oszi bácsinak a történetét ezzel kapcsolatosan, hogy másnap megjelentek, és letették az ajtó elé az ennivalós kosarakat, és a jó Isten valahogy erről gondolja. Tehát vannak ilyen tapasztalataink, hogy sokszor még csak olyan nagyon nem is kérjük, de hát nyilván kérjük, de a jó Isten azonnal cselekszik, azonnal segít. És van úgy, hogy kérünk valamit tőle, tényleg őszintén kérjük, a lelkünk, szívünk mélyéből kérjük, és hát nem történik meg. Nem jön a segítség, a Jóisten hallgat. És hát jó lenne tudni, hogy miben lehetünk mi biztosak, mivel tudunk megkapaszkodni, hogy működik ez a dolog. Ugye ez engem legalábbis, ez nekem sokszor eszembe jut, és gondolom, hogy nektek is, hogy lehet a Jóistentől jól kérni. És hogy lehetünk biztosak abban, hogy most mit ad meg, és mit nem ad meg nekünk. Nézzünk egy másik igét, ami egy kicsit ennek a kérésnek a lelkületébe belevilágít az ember szempontjából, és ez a Jakab levele negyedik fejezete második versétől a negyedik versig tart. Tehát ez a Jakab 4.2-től 4-ig. Azt mondja, hogy így olvasom. Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Hát itt elég drámai módon szemlélteti Jakab apostol, hogy hogy működik az emberi szív természetes módjában, hogy mit kér és hogyan kér az Istentől. Ugye itt felsorolja azt, hogy kívántok valamit és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok és nincs semmitek. Tehát ugye hogy működik az ember? Tehát, hogyha ugye a saját lelkünkbe belenézünk, akkor ott nagyon gyakran felfedezhetjük azt, hogy mi mindig valamit kívánunk. Tehát nekünk valamire vágyunk, úgy földi értelemben. Nincs olyan ember, akinek valami kívánsága ne lenne. Tehát akinek nincs lakása, az lakást szeretne. Vagy mondjuk kezdem ott, hogy akinek albérlete nincs, az először albérletet szeretne. De ha már van albérlete, akkor már kicsivel többet, akkor már egy lakást. Ha lakása van, akkor már családi házat szeretne. Vagy ha nincs családom, akkor családot szeretnék. Tehát jó dolgokat kívánunk, de mindig valamit kívánunk. Tehát ugye az ember alapvetően nem nyugszik meg. Nem, nagyon kevesen vannak, akik ki tudják mondani, hogy hát most amin van, az nekem így jó, tulajdonképpen én semmi másra nem vágyok. Tehát az emberi szív természetesen mindig vágyik valamire. És én nem mondom azt, hogy rossz dolgokra vágyunk, mert nyilván van olyan ember, aki felemelt kézzel, de hát azért mondjuk akik az Istent ismerik, azok azért alapvetően jó dolgokra vágynak, és jó indítékaik vannak, de ott van bennünk a kívánás, a vágyakozás földi dolgok iránt is. Mindannyian így működünk, tehát az élethez szükségünk van anyagi jellegű dolgokra is. És azt mondja az apostol, hogy kívántok valamit, és nincs néktek. Tehát ez, hogy nincs néktek, ez valahol a mi vágyainknak az állandó kielégítetlenségére célozhat. Hogy ti kívánjátok, de mindig azt látjátok, hogy az nincs. És akkor azt mondja, hogy ugye, hogyha tovább mentek, akkor azt, hogy gyilkoltok és irigykedtek. Tehát ennek a következő fázisa, hogyha mi ezt a dolgot magunkban nem rendezzük le, akkor az irigység, és ő már a gyilkolást is hozzámondja. Ugye itt talán nem biztos, hogy Jakab apostol a szó szerinti gyilkolásra gondolt, de tudjuk, hogy a fele barátom iránti ellenségeskedés érzése az Isten szemében már ölésnek, gyilkolásnak számít. Tehát a ne ölj parancsolat az azt is magába foglalja, hogy ne érezzél ellenségesen a te fele barátod iránt, mert az már gyilkolás az Isten szemében. Szóval gyilkoltok és irigykedtek. Tehát amikor már nézem a másik embert is, hogy neki van, ő neki jutott, nekem nem jutott, akkor már valahol megszületnek ezek az érzések az én szívemben, ugye? És hogyha ezek megszületnek, és azt mondja Jakab apostol, hogy de nem nyerhetitek meg, tehát ez sem megoldás. De van, hogy még tovább megyünk. Azt mondja, hogy harcoltok és háborúskodtok. Tehát itt most már nem csak érzések vannak bennünk, mondjuk mások iránt, hanem már nyílt konfliktust is vállalunk adott esetben, hogy én is szeretnék többet, mint amin van, és ezért mondjuk adott esetben az másik embernek keresztezem az útját. Ezek nem ennyire, hogy úgy mondjam, direkt módon, keményen felvállalt küzdelmek, hanem olyan kis apróságok, amiket így megengedünk az életünkbe, hogy azért úgy oda mondogatunk, vagy kikönyököljük, kiharcoljuk magunknak azt, ami jár. Néha nyilván a jogosságát én meg se kérdőjelezem ezeknek a dolgoknak, de mi azért ezeket kiharcoljuk. És hogy zárja le ezt a gondolatmenetet? Azt mondja, hogy és nincsen semmitek. Tehát nem mentek vele semmire. De mondjuk tegyük fel, hogy megkapjuk, amit szeretnénk. Tehát tovább tudunk lépni, mert azért sokan vannak, akik azért viszik valamire az életben. És mégis azt mondja Jakab apostol, hogy és nincsen semmitek. Tehát az Isten szemében ez, amit mi a mindennapi életben természetünktől fogva küzdünk és keresünk, az az Isten szemében semmi. És hogyha ez semmi, akkor nyilvánvalóan van valami, ami meg valami. Tehát valami létezik, ami meg jó lenne, de nekünk az nincs meg. És ugye mit mond? Mert nem kéritek. Tehát mi nem azt kérjük, amire igazából szükségünk lenne, ami érték lenne. Tehát ebből a gondolatmenetből azt lehet levonni, hogy vannak jó dolgok, léteznek jó dolgok, de mi nem azt kérjük. És ugye erre a dologra János apostol is visszatér, amikor bátorítja a tanítványait, hogy mostanáig azt mondja, hogy a János evangélium a 16-24-ben, csak röviden beidézem, mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Tehát itt is ugyanez a gondolat jön elő, hogy ti nem kértetek. Pedig hát nem gondolhatjuk, hogy nem kértek. Tehát azért a tanítványok biztos, hogy kértek. Hát ugye tanította őket Jézus imádkozni. Már túl voltak egy csomó mindenen. Meg hát ugye az ószövetségi vallásos életnek is része volt az ima. Hát ők az Istent azért élő valóságnak tekintették, és imádkoztak hozzá, és kértek tőle. És mégis azt mondja Jézus, hogy mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Hát nem a Jézus nevében, de az, hogy nem kértetek, és hogy kérjetek, meg ahogy Jakab apostol is mondja, hogy nem kéritek, ebben benne van az, hogy valamit nem jót kértek, valamit nem jól csináltok. Aztán Jakab apostol így folytatja, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát azt mondja, hogy ha kértek is valami jót, nem jól kéritek. És mit jelent az, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt? Ugye ez egy kicsit régies kifejezés, de a gerjedelmeitek az azt jelenti, hogy a emberi szempontok szerint kértek. Tehát emberi szempontok, önző emberi szempontok, ösztönös emberi szempontok szerint kértek jó dolgokat is. És Isten szemében ez sem jó. Innen jöhetünk rá arra, hogy alapvetően a kérés, már a kérés felvetéssel is gondok vannak sokszor. És lehet, hogy jól kérünk, de ez még nem elég. Vagy lehet, hogy jó dolgot kérünk, de ez még önmagában nem elég. Na most gondoljunk bele, hogy ha én mondjuk kérem valakinek a gyógyulását, akkor az egy jó dolog, mert hát én csak jót akarok annak az embernek. De nem biztos, hogy az Istennek ez a terve. Lehet, hogy azt a betegséget valamire fel tudja használni. És én kérem, hogy az ember gyógyuljon meg, de a jó Isten még tudna ebből valamit kihozni annak az embernek az életében, én meg keresztbe kérek, ugye? Vagy kérhetek mondjuk magamnak jobb egzisztenciát. De lehet, hogy a jó Isten engem szegénységbe akar tartani, mert én itt tudok valamit megtanulni. És mi az ima alkalmakon is összegyűlünk, és a legjobb szándékkal megfogalmazzuk a kéréseinket. De sokszor kimarad nekünk az, hogy vajon az Istennek is ez az akarata? Vajon az ő tervével ez megegyező kérés? Még a jó kéréseink is? És azt hiszem, hogy itt van ebből a Jakab leveléből egyike, az első dolog, ami a kéréseinknél probléma lehet az, hogy azt tanuljuk meg, hogy a jó kérés önmagában nem elég. A jó kérésnek Isten akaratával megegyező kérésnek kell lenni. Tehát nem jó kérésnek kell lenni csak, hanem az Isten akaratával megegyező kérésnek is. Azt mondja a János evangélium 5. fejezet 14. 15. verse, hogy ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Tehát ezzel tudunk ugye egy lépéssel közelebb menni ahhoz, hogy mi az a hit, ami szükséges ahhoz, hogy a mi kéréseinket megkaphassuk. Mert ahhoz, hogy megkaphassuk a mély kéréseinket, ahhoz hinnünk kell, hogy ezeket meg fogjuk kapni, de ahhoz, hogy hinnünk kell, ahhoz tudnunk kell legelőször is tehát ezt, hogy az ő akarata szerint való ez a kérés. Nem elég, hogy jó kérés, de az ő akarata szerint is való. És honnan lehet tudni, hogy az Isten akarata szerint való egy kérés? Ugye ez már azért, ez már egy fogósabb dolog, mert mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, de nem mindig tudjuk. Ugye nem látunk a kulisszák mögé. Viszont ha nem tudjuk, akkor hinni se fogunk tudni. Na most talán az első szempont, amit itt érdemes megszívelni, az, hogy Isten minket felülről lát. Nem úgy lát, ahogy mi magunk látjuk magunkat, még ha valamilyen szinten tudunk is, ugye, hogy úgy mondjam, transzcendensen nézni a mi valóságunkra, de ő akkor is minket teljesen felülről lát, egész másképp lát, mint ahogy mi. Talán ezt a legjobban úgy lehetne szemléltetni, ahogy egy szülő az ő gyerekeivel bánik. Ugye a gyerek is kér mindent a szülőtől. De a szülő tudja, hogy melyik kérés jó neked, és melyik nem. Mert lehet, hogy kér egy játékot, és én azt mondom, hogy ez egy jó játék, ezzel te fejlődsz, de van olyan, hogy azt mondom, hogy ezt nem adom meg. És nem mindig indoklom meg a gyereknek, hogy mit adok meg, amit kért, és mit nem adok meg, mert nem is érti. És akkor tudunk egy kicsit közelebb jutni ennek a dolognak a megoldásához, hogyha azt nézzük, hogy az Isten a mi életünket milyen léptékben nézi. Tehát mi az, ami nekünk a javunkra válik. És a Bibliából én azt értettem meg, hogy az Isten minket a mennyei, az örökkévaló szempontok szerint szeretne előrébb vinni. Tehát mennyei szempontok szerint osztályozza azt, hogy mit ad meg nekünk, és mit nem ad meg. Nem földi szempontok szerint. Itt a Földön nekünk mindent meg tud adni. Tehát itt minden az övé, nekünk tud adni anyagiakat, tud adni biztonságot, mindent, amire mi vágyunk, ez neki semmiben nem kerül. Tehát ő egy pillanat alatt úgy tudja intézni a dolgokat, hogy nekünk mindenünk meglegyen, amit szeretnénk, amire vágyunk. Meg tud gyógyítani, tehát neki isteni hatalma van erre. De Isten valami mást szeretne adni, ő olyan dolgot szeretne nekünk adni, ami nekünk az örökkévaló szempontjából előnyös. És ez számunkra alaptermészetünk szerint nem érthető, láthatatlan szempont. Tehát ő egy olyan értéket akar adni, amit mi nem is értünk először eleinte. Ő mindent ebből a szemszögből néz, és ő azon fáradozik, hogy tudja nekünk ezt megadni úgy, hogy ne ránk legyen ez erőszakolva, hanem először megismerjük magunkat, megismerjük a mi szükségleteinket, igazi szükségleteinket, aztán ezt elfogadjuk, és végül már igényeljük is. Tehát ezt kell először megértenünk ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mi az igazán jó kérés az Isten szemében. Ugye néhány dolgot az ember azért már tud, tehát miután ugye Biblia olvasó emberek vagyunk, meg hát Ellen White is nagyon sok mindent megfogalmazott ezzel kapcsolatosan. Ellen White például egyszer mondott egy olyat, hogy amikor a bűnből való szabadulást kérjük, akkor az Isten mindig rögtön és készségesen válaszol erre. Tehát ez egy mennyei szempont. Ezt mi is érezzük, mi is tudjuk. Szoktok is kérni. De még mondott mást is Ellen White. Azt mondta, hogy akkor tudom, hogy az Isten engem egy bűnből megszabadított, vagy egy bűnt megbocsájtott, hogyha meg is szabadított tőle. Ha meg is szabadultam tőle. Tehát addig, amíg egy bűn nekem állandóan visszatér az életembe, addig még az Isten nem szabadított meg tőle. És például a bűntől való szabadulásért nem szoktunk annyit könyörögni az Istenhez, mint a bocsánatért, az Isten bocsánatáért. Ez például egy jó imakérés. Ezt most csak így beékeltem így a mondani való közé. De például a bölcsesség kérése. Ugye Salamonnak Isten maga mondta, hogy tetszett, amit kért. A bölcsesség kérése. Ez is egy ilyen szempont volt, amit mi is kérhetünk. Az a kérdés, hogy akkor most egyáltalán ne is kérjünk mondjuk ilyen földi célokra Istentől semmit. Tehát akkor ezt teljesen tegyük félre, és mi most csak az örökkévaló szempontok szerint kérjünk, mert ez az Isten akarata. Nem. Ugye a mi atyánkban is benne van az, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát nekünk kérnünk kell a mindennapi gondviselést is, az anyagi szempontú gondviselést, és nekünk kérnünk kell a földi céljainkra is, de ne a gerjedelmeink szerint. Tehát ne a mi önző, nem is úgy mondom, mi ösztönös gondolataink szerint kérjünk, hanem azt mondja ugye az ige, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ne aggodalmaskodjatok a ti életetekért, mert mindent megad nektek az Isten. Tehát úgy kérjünk, hogy tudjuk, hogy az Isten nekünk ezeket mind megadja, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy mi szeretnénk. Tehát amikor mi a földi szempontjaink szerint kérünk, akkor inkább tegyük azt az Isten kezébe. Tehát én itt ezt így látom helyesnek, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit szeretnénk, hanem ő adja meg azt, amit nekünk helyesnek lát. De ezeket is kérnünk kell. De ugye itt is az jön elő, hogy az Isten akarata szerinti kérése, vagy nem az Isten akarata szerinti kérés. Földi kéréseket is lehet az Isten akarata szerint kérni, és kell is. És akkor, hogyha most már megfogalmaztuk azt, hogy mi az Isten akarata szerinti kérés, akkor nézzük meg, hogy mi is az a hit, ami szükséges ahhoz, ami az alapigényben volt, hogy kérjétek hittel. Ugye még egyszer a felolvasom, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz. Milyen hitre van nekünk szükségünk ahhoz, hogy arra hitre válaszol az Isten, megadja. Azt mondja ugye Krisztus nagyon sok csodatételénél, hogy hiszed-e, hogy ezt megkaphatod? És amikor azt mondja hogy az illető, hogy hiszem, akkor azt mondja, hogy a te hited megtartott téged. Van egy ilyen olyan törvényszerűség a Bibliában, hogy amikor az ember valamit hittel kér, tehát olyan hittel kér, amilyet az Isten alkalmasnak lát, akkor az Isten a hittel való kérésre mindig válaszol. Úgy is mondhatnám, hogy van olyan hit, ami az Istent kötelezi a válaszadásra. Tehát az Isten nem teszi meg, nem teheti meg azt, hogy nem válaszol arra a hitre. És nekünk azt kellene kiderítenünk, hogy mi ez a hit tulajdonképpen. És ez az a bizonyos mustármagnyi hit, amiről ugye több helyen is olvasunk, mindegyik evangélium megemlíti, és mindegyik esetben Jézus ilyen nagy dolgokat mondott ezzel kapcsolatosan, hogyha mustármagnyi hitetek lenne, akkor azt mondanátok a fügefának, hogy szakadjál ki és plántáltassál be a tengerbe. Tehát ilyen elképesztő, elképzelhetetlen dolgokat fűzött hozzá, hogy ez a bizonyos mustármagnyi, egy egész picike kellene ebből a hitből, akkor meglátnátok, hogy milyen csodákra képes ez a hit. És ahhoz, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen is ez a mustármagnyi hit, ahhoz én egy történetre mutatnék rá. Ez az a történet volt, amikor Jézus a megdicsőülés hegyéről jött le a tanítványaival. Ugye ott eltöltöttek bizonyos időt, és hát nagy tapasztalatokkal gazdagodtak Péter, János meg Jakab, ha jól emlékszem, ők hárman voltak. És jöttek le a megdicsőülés hegyéről, és ott találták a tanítványokat egy ilyen nagy sokaság közepette, és ilyen nagy hangzavar, meg olyan vita volt, egy ilyen sokaság volt. Már messziről látták, és hát ott történt valami, amit most felolvasok, ez a Máté evangélium a 17. fejezetéből, 14-től a 21. versig tart. Tehát így olvasom. Mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá térdre esvén ő előtte, és mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holtkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta: Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondták néki: Mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, Azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem a könyörgés és böjtölés által. Ez a történet több helyen is le van jegyezve, és van, ahol még elmondja azt is, hogy a gyerek, hogy a gyerek az már gyerekségétől fogva ilyen állapotban volt, tehát egy borzasztó megszállott állapotban volt ez a gyerek. Azt mondja, hogy gyakort a tűzbe és vízbe vetette őt, tehát ilyen öngyilkossági hajlamai is voltak. Nyilván nem tudjuk, hogy ez milyen mentális betegség lehetett, de mondjuk ebből a történetből például arra is lehet következtetni, hogy a mai mentális betegségek, ezek a pszichés mentális betegségek, amik a pszichiátrián ugye ezerféle jelzővel meg névvel vannak ellátva, ezek mögött is nagyon könnyen elképzelhető, hogy valahol a sátán tevékenysége áll, vagy sok esetben egy ideg gyengeségbe a sátán bele tud kapaszkodni, és egyfajta megszállottságot tud okozni. Ugye hallunk olyat, hogy egyik pillanatról a másikra valaki megbolondul, és kiírtja a családját, és látszol a ok nélkül, és mondja is, hogy ő hangokat hallott. De nem is erre akarok, itt akarok lehorgonyozni, hanem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő család volt, és a tanítványok nem tudták a gyereket meggyógyítani, holott már korábban ugye őket Krisztus elküldte, és azt mondták, hogy az ördögi lelkek is engedtek nékik. Tehát az evangélium hirdetésük eredménnyel járt, és gyógyítani tudtak, halottat támasztani tudtak. És most nem sikerült nekik. És megkérdezték, hogy miért nem sikerült, és azt mondta Krisztus, hogy a ti hitetlenségetek miatt. Most mi történt itt, hogy Krisztus ezt mondta nekik, hogy a ti hitetlenségetek miatt? Sőt, még fel is kiáltott, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Tehát látszólag Krisztust felingerelte az, hogy a tanítványok itt kudarcot vallottak. Mi lehetett itt vajon az ok, hogy Krisztus hitetlennek mondta őket, és nem sikerült nekik ezt a dolgot megtenni. Talán ez az utolsó ige, amikor azt mondja, hogy ez a fajzat pedig nem megy, ki nem megy, hanem a könyörgés és böjtölés által. Ez mutat rá, hogy itt valami miatt a tanítványoknak szükségük lett volna könyörgésre és böjtölésre. Tehát Krisztus ennyit mondott, de ha egy kicsit belegondolunk magával a történetbe, akkor arra is rájöhetünk, hogy mi állhatott ennek a hátterében. És hogyha ezt megértjük, akkor a hitnek, ennek a fajta mostármennyi hitnek az egyik jellemzőit is megérthetjük. Ugye Krisztus három tanítványával ment fel a megdicsőülés hegyére, és a többit lent hagyta. Akik lent maradtak, azok mit gondolhattak magukba? Sok mindent gondolhattak, de többek között valószínűleg azt is gondolták magukba, hogy vajon miért nem minket vitt fel? Vajon miért azt a hármat vitte fel? Tudjuk, hogy ugye aztán rangvita is volt közöttük, hogy ki a nagyobb. Tehát ezek a gondolatok bennük lehettek, hogy vajon miért Pétert, Jakabot meg Jánost? Én nem vagyok elég jó tanítvány, hogy engem nem vitt fel? Vagy miért nem mindannyiunkat vitt fel? És elképzelhető, hogy ez az érzés, ez az önérzetükben való megsértettség valahol befészkelte magát a lelkükbe, és ez a kis tüske, ez ott lehetett bennük, annyira, hogy amikor sorra került ez az esemény, akkor az Isten nem tudta a kérésüket megadni. És Jézus azt mondta, hogy könyörgés és böjtölés szükséges nektek ahhoz, hogy ezt a fajzatot ki tudjátok űzni. Tehát innen láthatjuk azt, hogy gyakran a mi lelki állapotunk nem alkalmas arra, hogy mi valamit tudjunk kérni az Istentől, és az Isten azt nekünk meg tudja adni. És azért, nem azért nem alkalmas, mert nem jó kérés, talán jó kérés, és talán az Isten tervével is megegyezik. De köztem és az Isten között egy akadály létezhet csak, és ez a bűn. Mindegy, hogy milyen formában van ott ez az akadály, de ennek mindig valamiféle bűnös alapja van, és én nagyon gyakran az a baj, hogy ezt nem látom. Úgy, hogy a tanítványok se látták, hogy ők most nem olyan lelki állapotban vannak, de Jézus látta, hogy ti most nem vagytok erre alkalmasok, nektek könyörögni és böjtölni kellene, és nem azért, hogy a gyerekből kimenjen a gonosz, hanem azért kellene könyörögnötök és böjtölnötök, hogy ti magatok alkalmassá váljatok arra, hogy az Isten titeket meg tudjon áldani, és meg tudja hallgatni a kéréseiteket. És érdekes módon Krisztus ezt hitetlenségnek nevezte. Tehát egy olyan dolgot, amit mi nem neveznénk hitetlenségnek, ő hitetlenségnek nevezte. Most felolvasok egy másik igét is, ami megint ugyancsak hitetlenségnek van nevezve a Bibliába, és megint olyan, amiről nem gondolnánk, hogy az. Azt mondja ez a Jakab levele első fejezet 5. verse, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide stova hány. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Hát itt elég keményen jellemzi Jakab apostol azokat, akik kételkedni mernek ugye egy kérés teljesítésében. Tehát itt megint azzal szembesülünk, hogy hát most én kérek valamit az Istentől, és hát azért bennem van egy kételkedés, hogy hát vajon ezt megkapom-e, és Jakab apostol ezt ilyen keményen megfeddi, hogy én ha kételkedni merek, akkor én olyan vagyok, mint a tenger habjai, amit jobbra-balra hány, és két szívű, és minden útjában állhatatos vagyok, és azt ne gondoljam azt, hogy az Isten valamit nekem adni fog. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény jellemzése ennek a dolognak. És az ember úgy igazából szíve szerint nem is szívesen fogadja el, mert hát én biztos, hogy gyakran előfordul, hogy kételkedek. Tehát a kételj az embert megkísértheti. Ellen White is beszélt arról, hogy hát kételjeink lehetnek, akár az Isten létezésével kapcsolatosan is. Hogy ez önmagában még az ember nem gondolja bűnnek. Tehát azért vagyunk, mert gondolkodunk, és akár kételkedhetünk is. Vajon miért fette ezt ilyen keményen meg Jakab apostol? Arra tudunk csak gondolni, hogy amikor valaki egy jó dolgot kér, egy olyan dolgot kér, ami az Isten tervével is megegyezik, az Isten akaratával is megegyezik, akkor a kérdés az, hogy mi oka lehet az Istennek, hogy ezt ne adja meg nekünk. Tehát ha én már meggyőződtem arról, hogy jó kérésem van, meggyőződtem arról, hogy az Isten akaratával ez megegyező kérés, és tudom, hogy ezt az Isten meg is akarja adni nekem, akkor mi okom lehet arra, hogy egyszer csak azt mondjam, hogy hát én már kérem ezt mondjuk hetek óta vagy hónapok óta, és ezt én nem kaptam meg, akkor én ezt most feladom, és hátat fordítok, és lehet, hogy az Isten ezt nem is tudja nekem megadni. Tehát itt az én elbizonytalanodásom áll a háttérbe, egy olyan dolog felől, ami felől biztos meggyőződésem lehetne. Itt arról van szó. És amikor én valamiről biztos meggyőződésem van, és mégis elbizonytalanodok, akkor az hitetlenség. És nem csak hogy hitetlenség, hanem ennek a hitetlenségnek van egy nagyon alattomos gyökere. Igazából feladom. Tehát valami jó dolgot nem kapok meg, pedig tudom, hogy az Isten ezt meg akarja adni, és meg tudja adni, de nem kapom meg, és azt mondom, hogy akkor én inkább, akkor nekem most már nem is kell, akkor én visszatérnek. Tudni, hogy amikor feladom, akkor azt jelenti, hogy alternatívát keresek. Tehát ezt nem kaptam meg, jónak gondoltam, és ez jónak tűnt, és ezt megértettem, hogy ez jó, a Bibliával is, és meg is győződtem róla, nem kaptam meg, akkor visszamegyek a másikhoz. Na most itt van a probléma, hogy ha én amikor valamit feladok, akkor az mindig azt jelenti, hogy találtam egy más megoldást, ami jobb annál, mint hogy ebben kitartsak. Tehát valami ennél jobbat találtam. Én így látom. És hogyha én az Isten szerinti utat nem találom elég jónak, tehát én megtehetem azt, hogy feladom, és találok egy másikat, amit én jobbnak látok, akkor az valóban az abból a gyökérből származik, hogy én nem tudom eldönteni, hogy most mi az örökkévaló jó és az egyetlen jó, amit én követhetek. Azt jelenti, hogy nekem még ott van a tarsolyomban a másik is. Én még azt nem adtam fel, én arról még nem mondtam le. És egy adott esetben, hogyha a szél engem úgy fúj, akkor én még mindig bele tudok abba is kapaszkodni. Tehát nem tudom, így értjük-e, hogy Itt Jakab apostol erre próbál rámutatni, hogy ha te valami jót kérsz, és biztos vagy benne, és meggyőződtél róla, akkor megneheted azt, hogy te hitben nem tartasz ki, mert ha ezt megteszed, azt jelenti, hogy te azt feladtad, annak hátat fordítottál, és ha te hátat fordítasz valaminek, akármilyen ok miatt, azért, mert most nem kaptad meg egy hét alatt, egy hónap alatt, egy év alatt, vagy 10 év alatt nem kaptad meg, akkor még mindig mi okod van, hogy hátat fordíts? Miért nem tartasz ki? Egy okod lehet, hogy van neked valami másik alternatíva a tarsolyodba, amihez te nyúlhatsz. Mert ha nem lenne, akkor nem nyúlnál oda. Ha te azt mondanád, hogy én abból nem kérek, a világból nem kérek, a régi életemből nem kérek, akkor engem semmi nem tudna rávenni, hogy én ahhoz nyúljak megint, oda visszatérjek. Na ez a gyökere. És ezt nevezi Jakab apostol ilyen keményen hitetlenségnek, hogy vegyük észre, hogy ez hitetlenség. És ugye most két történetet hoztam fel példának, az egyik az, hogy amikor tüske van, amikor bennünk van valami sérelem, valami bűn a szívünkben, és a másik pedig, amikor nem tartunk ki. Ezek mind a hitnek, a mustármagnyi hitnek a jellemzői. Tehát az a bizonyos mustármagnyi hit, amit azt mondja, mert azt mondhatnánk, ugye, hogy hát én azért egy hétig vagy egy hónapig kitartottam, hát akkor az nem volt egy mustármagnyi hit. Én akkor hittem, és én abba belekapaszkodtam. De igazából nem egy időszak az a mustármagnyi hit, nem egy mustármagnyi időszak, hanem egy mustármagnyi hit abból a teljes hitből. Tehát egy mustármagnyi mennyiség abból a teljes és tökéletes hitből, ami szükséges ahhoz, hogy az Isten meg tudja adni mi kéréseinket. Tehát, hogyha erre a szintre fel tudok jutni, akár egy picit is, egy rövid időre, egy adott témában például, amit most kérek, én bölcsességet kérek, vagy én békességet kérek valamiben, és ebben a témában arra a magas szintre fel tudok jutni, hogy én ebből nem engedek. Én elrendeztem az Istennel az én bűneimet, elrendeztem, megtisztítottam a szívemet, önvizsgálatot tartottam, és én most ebben kitartok, és én ebből nem engedek. Akármi történik, én ezt az Istentől kivárom, és akkor erre meg fog érkezni a felelet. Ez az az eset, amit az Isten nem hagyhat válasz nélkül. Ez az a bizonyos mustármagnyi. Tehát most láthatjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem valamit el kell hinnem, és erőltetnem kell, hogy én elhiggyem, hogy az Isten képes erre. Nekem arról van szó, hogy magamban rendet tegyek, eldöntsem, hogy én mit akarok csinálni, nekem az életem milyen irányt vett, én a régi életemet. Tehát amikor magamat letisztáztam, magamat megtisztítottam, magamat felemeltem az Istenhez, és akkor igénylem tőle, és én abban kitartok, akkor az az a hit, amit az Isten elfogad, és amire az Isten válaszol. Nem tudom, hogy időben hol tartunk, mert én az időbeosztással nem vagyok... Igen, mikor kezdtük el? Félkor? Elkezdtük? Tulajdonképpen... Akkor még annyit mondanék, hogy ennek egy másik, igen, tehát ugye a Jakabi igében, és ezzel aztán le is zárom lassan, Jakabi igének a végén ott volt egy olyan, ez a Jakab 4. fejezet 4. verse, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennél, aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Ugye az elején, amikor a Jakab levelének ezt a kérésre vonatkozó részét felolvastam, hogy ugye kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Akkor ugye látszólag először nem érthető annyira, hogy miért mondja ezt utána. Miért ez a következő vers, hogy nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Tehát attól, hogy én valamit nem jól kérek, abból miért következik az, hogy a világ barátsága van bennem, és hogy én a világ barátja akarok lenni, és az Isten ellensége akarok lenni. De most így, ha utólag behozzuk ezt a verset, akkor most már így lehet érteni, hogy amikor valaki nem jól kér, amikor a kérésben nem tart ki, amikor nem teljesíttel kér, akkor annak valahol a gyökere mindig oda vezet vissza, hogy én még a világ barátja is akarok lenni. Tehát mikor én a világ barátja már nem akarok lenni, amikor én ezt teljesen lezártam, akkor tudok jól kérni az Istentől. Amíg én még a világ barátja is tudok lenni, és akarok lenni, addig az Isten nem hallgathatja meg a kéréseimet úgy, ahogy meghallgathatná. Mert azért hozzáteszem, hogy az Isten így is munkálkodik értünk, és így is meghallgatja. Mert így is vannak jó ima tapasztalataink, és így is haladunk előre. De akadályozza az Istent a mi lelki állapotunk, akadályozza az Istent a mi világhoz fűződő barátságunk. És hogy miért akadályozza, és hogy az Istent ez miért veti vissza ebben a dologban, ez az ige fogalmazza meg nagyon érthetően, hogy aki világbarátja akar lenni, az az Isten ellenségévé lesz. Tehát az Isten ebben a világban, ennek a világnak az eszméit, ennek a világnak a dolgait nem tudja felvállalni, nem tud ezekkel közösséget vállalni, mert mindent megfertőz a bűn. Mindenben benne van valahol. Mi ezeknek a nagy részét nem is látjuk. Tehát mi úgy éljük az életünket, hogy teljesen tisztának látszik minden, de mindenütt valahol az indítékok szintjén, a megnyilvánulások szintjén, a szándékok szintjén, a cselekedetek szintjén valahol beszüremkedik. És ahol bűn van, azzal az Isten nem tud közösséget vállalni. És Istennek ezért nehéz, mert nekünk meg akarja adni a jó dolgokat. Meg akarja adni nekünk a mindennapi dolgainkat is. Az anyagi dolgainkat is meg akarja adni. De állandóan valahol lépten nyomon azzal abból ütközik, hogy ha valamit megadna nekünk, most valamit nekem megadna, akkor azzal lehet, hogy rosszat tenne. Azzal a bűnt erősítené, fokozná. Nagyon nehéz neki egy olyan utat találni, hogy meg is adja, és az ő dicsőségére is váljon, és az én javamra is váljon. És ezeket mi nem látjuk. Nagyon sokszor ezeket nem látjuk. És egy módon tudunk ezeknek tulajdonképpen utána járni, és közelebb lépni a megoldáshoz, hogyha az Isten tudja nekünk ezt megvilágítani. És ugye itt kapcsolódunk a délelőtti témánkhoz, hogy a Szentlélekkel való közösségre azért van nagy szükségünk, mert különben kérni sem tudunk az Istentől jól. Tehát a jó kéréseket is a Szentlélektől fogjuk megtudni. Azt, hogy mi az Isten akarata szerint való kérés, akár anyagi, akár lelki értelemben, azt is nekünk a Szentlélek tudja megvilágítani. Ha ő nem lenne és nem világítaná meg, akkor semmit nem tudnánk. És a Szentlélek jelenléte az nem csak ezért kulcsfontosságú az életünkben, Szentlélek nélkül semmink nincs. Azt mondja az ige, ez egyébként az informatikában is elhangzott, hogy nem tudom, ezt itt beidéztem-e, hogy igen, azt mondja, hogy ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Én szerintem ez a Bibliának az egyik legdrámaibb kijelentése. Mi sokszor vágyunk az Isten lelke után, és tudjuk, hogy szükségünk van rá. Tudjuk, hogy az Isten lelke az, ami minket Krisztussal és az Istennel összeköt. És akkor tudunk Istennel kapcsolatba kerülni, hogyha az Isten lelke bennünk van. De nem gondolunk rá, hogy mi van akkor, ha nincs bennünk. Mert azt szoktuk tudni, hogy most szükség lenne rá, és most nagyobb szükségem lenne az Isten lelkére, mert most egy kicsit eltávolodtam tőle. De abban nem szoktunk belegondolni, hogy ha viszont nincs bennem az Isten lelke, és nem vagyok vele kapcsolatban, akkor mi a helyzet? Akkor milyen helyzetben vagyok? És csak ennyit mond itt, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Most akkor tegyük fel a kérdést, hogy ha nem az övé, akkor kié? Ugye? Nem az van, hogy akkor csak félig az övé, vagy valamennyire az övé, hanem azt mondja, hogy nem az övé. Tehát ha van közösségünk az Istennel az ő szent lelke által, akkor a Krisztusé vagyunk, ha nincs, akkor nem a Krisztusé vagyunk. És mindegy, hogy hol ülünk, mindegy, hogy melyik egyházban ülünk, vagy melyik közösségben, de nem vagyunk a Krisztusé. És én úgy értettem meg a Bibliából, hogy itt két hatalom van, aki küzd az emberért. Az egyik az Krisztus, és a másik az pedig ugye az ellenség, a lelkek ellensége. Tehát ha nem a Krisztusé vagyunk, akkor éppen az ellenségé vagyunk, és az Isten megtart minket, mert reméli, hogy vissza fogunk hozzá menni. De amíg nem vagyunk ott, addig itt vagyunk. És ezt ezért kell megszívlelni, hogy nekünk ez... Ha nem vagyunk a Krisztusé, ha nincs bennünk az Isten lelke, akkor rosszabb állapotban vagyunk, mint bárki az utcán. Semmink nincs akkor. Akkor semmink nincs. Sőt, még van némi, hogy úgy mondjam, öntudatunk, meg gőgünk, hogy hát mi az Isten népéhez tartozunk, és mi itt aztán jó helyen vagyunk. És közben meg nyomorúságosabb helyzetben vagyunk, mint bárki más. Lezárásul egy igét szeretnék felolvasni, amiből kikerekedik ez a kép, mert azért jó Istennek szíve szerinti vágya az, hogy nekünk mindent megadjon, és a mi kéréseinket megadhassa. Tehát nem a mi vágyunk nagyobb, hogy a mi kéréseinket megkapjuk, hanem az ő vágya nagyobb, hogy ezeket megadhassa nekünk. Jeremiás 29. fejezete 12-13. verse. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát ez a mustármagnyi hit tulajdonképpen ez micsoda? Ez a teljes szív. Az embernek a teljes szíve, amit az Istennek adott. Isten áldjon. És tulajdonképpen befejezésképpen egy Ellen White idézetet szeretnék felolvasni, ami a jó kérés és az Istennel való, és a kérés meghallgatása iránti bizalomnak egy nagyon jó példája az, hogy gyakorlatban egy keresztény ember mit jó, ha kér az Istentől, és mi az, amit az Isten megad neki. Ez a Nevelés című könyvnek a Hit és Ima című fejezetéből van. Tanítsátok meg Istenben bízni azokat, akiknek nincs bizalmuk önmaguk iránt, akik az önbizalom hiánya miatt visszariadnak a felelősség hordozásától. Így módon sokan, akik eddig háttérben voltak és tehetetlenségükkel csak terhére voltak a világnak, Pállal együtt így kiáltanak fel, mindenre van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít. Kérhetjük bűneink bocsánatát, kérhetjük a Szent Lelket, kérhetünk Krisztus jellemével megegyező jellemet, kérhetünk bölcsességet és erőt, hogy akaratát teljesíthessük, valamint minden adományt, amelyet ő megígért. De aztán hinnünk is kell, hogy megkapjuk ezeket, és hálát is kell adnunk értük, ha elnyerjük őket. Az adomány benne foglaltatik már az ígéretekben. Miután kéréseinket az Úr elé terjesztettük, nyugodtan mehetünk a dolgunkra. És biztosak lehetünk abban, hogy Istennek van hatalma megadni azt, amit megígért. Az az adomány, amely hitben már most tulajdonunká lett, akkor lesz valósággá, amikor arra a legnagyobb szükség van. Vajon az az ember, akinek teljes hite van, akinek megvan ez a mustármagnyi hite, az el fog-e csüggedni akkor, hogyha mondjuk egy kérést nem kap meg rögtön? Nem fog elcsüggedni. Emlékezzünk vissza arra az esetre, amikor most akartam hirtelen mondani a nevét, a Sámuel édesanyjának. Anna, igen, Penina és Anna, igen, Anna volt, aki gyereket kért, és imádkozott a sátorba, a szent sátorba, és amikor felállt az imádságtól, akkor békesség és mosoly volt az arcán. Nem tudta még, hogy mi lesz a válasz, de meg volt benne az a hit, hogy ezt az Istenre bízta. Ez egy földi kérés volt. Ez nem egy olyan fajta mennyei szempontú kérés volt, amit mi tudunk, hogy ezt. Ez egy teljesen földi, egy anyának a gyerek után való vágya volt. De ő ezt hittel tudta a jó Istenre bízni, és úgy tudott felállni, hogy az egész terhet le tudta tenni magáról. És ebben biztos benne volt az is, hogy lehet, hogy az Isten nem hallgatja meg, de ő az Isten elé tette ezt a kérését, és onnantól kezdve megnyugodott, és elnyerte a békességet. Hát én kívánom, hogy mi is megtanuljunk hittel imádkozni, mert azt hiszem, hogy nem sok dolog van, amire nagyobb szükségünk lenne, mint ezt a hitet elnyerni, és így tudni a jó Istenhez imádkozni. És remélem, hogy ez meg is lesz nekünk. Ámen.